Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Feledi Botond külpolitikai elemző. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Milyen Brexitre számít most? Rendezetre, rendezetlenre, vagy halasztásra, ami után eldől, hogy rendezett vagy rendezetlen?
Első körben mindenki a rendezett Brexitben reménykedik. Ezt onnan látni mind a két oldalon, hogy komolyan megtettek minden olyan erőfeszítést, amit mondjuk Theresa May alatt még nem láttunk. Egyfelől Boris Johnson mégiscsak belement egy újabb megállapodásba, tehát ő maga elfogadta ezt a mostani szövegét, ami azért néhány jelentős pontban módosított a korábbi protokollokon. Tehát az ő oldaláról is van közeledés, van kompromisszumkészség. Az pedig, hogy az uniós oldalon is megvan ez a közeledés, megvan a szándék arra, hogy ezt október 31-ig lezárják, azt mutatja, hogy a szombati szavazás elbukása ellenére, tehát hogy Londonban a parlament nem szavazta meg a mostani megállapodást, ennek ellenére az Európai Parlament már megkapta azt, hogy a bizottságában napirendre tűzze a mostani szerződés tervezetét, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az uniós ratifikáció tovább megy, bízva abban, hogy Londonban megszülethet a parlamenti akarat és döntés.
De milyen parlamenti akarat és döntés kell Londonban? Valami újabb tartalmi feltételt London állíthat a kilépés elé? Vagy erre már nem számít senki?
Nem erre számít. Mondjuk úgy, hogy 16 képviselő volt az, aki hiányzott Boris Johnsonnak szombaton. Ez nem egy óriási szám. Nyilván kemény alkuk kellenek ahhoz, hogy ő akár a munkáspárti, akár az ex-konzervatív képviselőkből, de összehozzon egy ilyen picike saját magát és az ő terveit most elfogadni képes tábort. Ne felejtsük el, hogy több mint 20 konzervatív képviselőt zárt ki a saját pártjából, akiket azért vissza lehet csábítani. Ott vannak a liberáldemokraták, ott vannak az átszavazásra hajlandó munkáspártiak, tehát még akkor is, ha a koalíciós partnere, a radikális északír DUP nem támogatja a továbbiakban sem ezt a megállapodást, van esélye Boris Johnsonnak ezt a néhány szavazatot megszereznie.
Milyen tartalmi kérdéseken múlott most, ha ezen múlott, hogy nem szerezte meg ezt a néhány szavazatot? Vagy politikai kérdésen múlt?
Egész őszintén nehéz azt elhinni, hogy ez tartalmi kérdésen múlott volna. Hiszen a megállapodásban ugyan vannak változtatások, és ezek jelentenek érdemi változást. Ugye igazából a kérdés, hogy ki az, aki ki akar lépni megállapodással, és ki az, aki nem. Az, aki crash out party, tehát az, hogy Nagy-Britannia hagyja ezt az egészet, lépjen ki, annak mindegy, hogy mit módosítunk a szövegben. A DUP-nek, tehát a kormány koalíciós, kvázi koalíciós partnerének támogatójának nyilván az északír határ megoldásban nincs olyan kompromisszum, ami az uniónak is megfelel, és az északír kormány koalíciós partnernek is megfelel. Itt nincs közös halmaz, tehát itt soha nem lesz olyan, ami Brüsszelen is átmegy, és a belfasti DUP-n is át tudna menni. Nekik ez a politikai kondíciójuk most sem teljesült, ahogy a Theresa May féle szövegben sem tudott teljesülni.
Jobb megállapodást csinált Boris Johnson, mint amilyennel Theresa May végül is megbukott?
Nehéz azt lemérni, hogy jobb-e. Nem hiszem, hogy jobb. Más, egy picit arrébb tolta a vámhatárt, kikötőre ment, megváltozott ennek a backstopnak a működése, az áfa rendszerekkel egy kicsit még játszottak, de érdemben olyan változás nincs, amire azt lehet mondani, hogy na, a brit gazdaság ebből biztos, hogy kevesebbet fog veszíteni, vagy növekedni fog. Nincs ilyen intézkedés. Megtette a névjegyét, letette ő is erre a szerződésre, így már a sajátja is így viheti be azok elé, a Brexiter párti konzervatív politikusok elé, akik mondjuk a korábbi backstop megállapodásban olyan szinten beleálltak a kritikába, hogy nyilván nem szavazhattak meg a Theresa May verziójához közelebb eső verziót se. Tehát politikailag ügyesen előkészítette a terepet arra, hogy a saját pártjából a legnagyobb többséget meg tudja szerezni. De ez nem a szerződésnek a feljavítása, hanem a hangsúlyoknak az alakításán múlt.
Csökkenti, vagy változatlanul hagyja, vagy növeli a birodalmon belüli feszültségpontokat, ha ez a Brexit megállapodás szervezetten teljesül a határidőben?
Vannak pontok, mint a skóciai kérdés, amin nem tudott érdemben változtatni, és úgy tűnik, hogy a Sturgeon skót miniszterelnök asszony egyébként abszolút napirenden akarja tartani továbbra is a következő népszavazást a függetlenségről. Ezen a ponton nem módosít Johnsonnak az álláspontja. Az északireknél az, hogy a sziget szárazföld is értetlensége megmarad, és a kikötőkbe kerül át a hangsúly, ez egy fontos dolog, nem biztos, hogy megmenti az Ír-sziget helyzetét, de láthatjuk, hogy valamit módosít rajta. Igazából meg fog kelleni küzdeniük a skót kérdéssel, így is, úgy is, és ez lehet az a dominó első darabja, ami akár egy belfasti északír eseménysort is elindíthat, és ne felejtsük el, hogy Walesről keveset beszélünk, de az úgynevezett devolúcióban, tehát a birodalomnak a szép, lassú, de szabályozott töredezésében, szétfejlődésében Wales is komolyan halad. Tehát a maga módján ők is lépegetnek, nyilván egy sokkal kisebb egységről van szó, emiatt gazdaságilag nem annyira lehetnek autonómak, mint mondjuk a skótok.
Tartható az a Boris Johnson-i mondás, hogy együtt megyünk ki. Britek, Wales, írek, skótok. Boris Johnson, együtt megyünk szét.
Boris Johnson forgatókönyvében nincsen másik sor. Tehát ott neki ezt kell mondani, ezt kell elolvasni, ezt kell elmondani. Más kérdés, hogy ezt milyen hosszú ideig tudja megtartani. Mit tud az Egyesült Királyság kínálni a skótoknak? Vagy feltehetjük a kérdést a másik oldalról, Brüsszel hajlandó lesz-e Londonnak azzal segíteni a skótok bentartását, hogy nem ígér azonnali uniós tagságot?
Érdeke Brüsszelnek az a britek egyben tartása, vagy nem érdeke Brüsszelnek?
Ugye itt is a mérlegnek a másik serpenyője az az, hogy egy skót precedens, tehát az, hogy egy mondjuk ez esetben szinte mindegy, hogy korábbi tagállam, de egy európai ország szétválása esetén járhat-e tagság egy másik ország darabnak, hiszen ez a katalán ügyet, az olasz ügyet, a dél-tirol ügyet és ezer dolgot befolyásolhat. Emiatt ezt a kérdést Brüsszelben sokkal óvatosabban fogják kezelni, és legelőször a kontinentális szempontokból fogják megvizsgálni, és utána jön az a kérdés, ha arra jutnának, hogy egyébként Skóciának lehetne önálló tagsága, és jelenleg ez Párizsból, Madridból nézve egyébként nem egy különösebben támogatott forgatókönyv, akkor lehet azt megnézni, hogy Londonnal mi történik ezek után.
Mi lesz, hogyha az írek lojalitása irányt vált, és inkább az unió felé kezdenek el húzni, mert mint a briteknél maradó írek?
Az Ír-sziget egységessége egy természetes egység. Tehát itt nagyon nehéz azt elképzelni, hogy London legitim módon azzal az érvel előállhat középtávon, hogy megkockáztatja az úgynevezett nagypénteki egyezménynek, a 98-as béke megállapodásnak a felrúgását, vagy a gyakorlati megsemmisülését. Tehát egyszerűen azt, hogy Belfastban még egyszer eszkalálódjanak a feszültségek, és ebből vérontás lehessen, ezt Londonnak is el kell kerülni. Ez egy drága, PR szempontból is káros, politikailag nehezen kivitelezhető, és végeredményben a gazdaságra is káros dolog lenne. Tehát ezt biztos, hogy London is egy olyan vonalnak látja, amit nem kíván átlépni. A kérdés, hogy ennek a megelőzésére milyen áldozatokat akar hozni. És itt azért diplomáciailag, ha el akarnak menni valameddig, akkor elmehetnek elég messzire Dublinnal, az írekkel együtt. És ahogy az ír kormányzat most nem vétózta meg a Brexit megállapodásnak az új tervét, nyilván valamilyen rugalmasság láthatólag náluk is van. Tehát én itt még látok diplomáciai mozgásteret arra, hogy az írettséget úgy őrizzék meg, hogy politikailag az északír terület még nem kerül limbóba.
Skóciára kell elsősorban figyelni, ha arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy a britek széttartása folytatódik, vagy nem? A népszavazásra?
Így van. Tehát Skócia az, ahol megvan a választói közösségnek már a narratívája, volt már egy szavazás, nagyon kevésen múlt, hogy Skócia akkor nem a függetlenség mellett döntött, és ez most csak egy újabb, nagyon nagy lökést kaphat azzal, amikor létrejön a Brexit. Egy picit attól is függ, hogyha mondjuk crash out-tal, tehát megállapodás nélkül lépnének ki a britek, akkor az olyan gazdasági megrázkódtatáshoz vezethet, ami a skótoknál egy nagyon erős érv lehet a gyors függetlenedés mellett. Míg hogyha ez egy normális, szabályozott kilépés, az nyilván kezelheti jobban a skót kérdést. Tehát itt még a kilépés módjától is függ, hogy a skót reakció milyen lesz.
A skótoknak egyébként jogukban áll egy népszavazással a birodalomból távozni?
A kérdés jó. Ők azt a törvényt, ami alapján ezt a referendumot kiírhatják, már régen elfogadták londoni oldalról is, meg a saját oldalukon is. Tehát jogilag, alkotmányjogilag, ugye a nem létező alkotmány, de a rendszer, ami e körül van a brit jogban, megengedheti most már ezt a népszavazást. Tehát elvileg erre a kérdésre a válasz igen.
De?
De ott a politika, ami tehát nem tudjuk, hogy még milyen szereplők lépnek be ebbe a játékba. Ne felejtsük el, hogy amióta 2016-ban Nagy-Britannia megszavazta a kilépést, azóta kenegetnek a kilincsre harci ideggázt, azóta fogtak el egy brit tankerhajót a Hormuzi szorosban. Tehát itt rengeteg olyan fenyegetés van, ami kihasználja azt, hogy egy NATO-s uniós tagállam most gyengébb pozícióban van. Ez Skóciára is igaz lehet. Skócia egyrészt ott ül persze a maga módján egy gázkészleten, amit még fel lehet hozni a tenger mélyéről. Skót területen van egyébként a brit haditengerészet egyik legfontosabb az atomtenger alatt járókat kiszolgáló nagy kikötője. Tehát sok olyan kis adóász van a skótok kezében, amivel még tudnak kedvezményeket Londonból kisajtolni.
De miért vannak a britek most gyengébb helyzetben? A haderejük most aztán teljes egészében a saját parancsnokságuk alatt van. Eddig is ott volt.
Eddig is ott volt. Gyakorlatilag semmilyen változás nincsen a haderő kontrollban, hiszen NATO tagállam voltak és maradnak.
Pusztán a bizonytalan helyzetük miatt vannak gyengébb pozícióban?
A szövetségesi rendszerben lévő bizalom megingása miatt. Tehát azért nyilván a NATO tagállamok nagy része uniós tagállam is, ugye itt az Észak-Atlanti részen USA, Kanada, a másik oldalon az más játékos, de ezt tesztelték, és ezért volt egyébként egy nagyon izgalmas fejezet, amikor a Skripal ügyben végül London elérte, hogy számos uniós tagország is kiutasítson válaszul orosz diplomatákat. Ugye ez volt egy szimbolikus jelzés, hogy az egységfront attól még megvan. Londonnak van egy különleges viszonya nyilván a teljes Litvinyenko és egyéb ügyek ugye 2006 óta Moszkvával. Azért a brit kancellár tevékenysége fel lett függesztve Oroszországban. Tehát nagyon sok fronton zajlik egy gazdasági és politikai hadviselés egymással szemben. Ez azért éleződik azzal, hogy most egy picit magára hagyottabbnak látják Londont kívülről.
Milyen szerepet szán Londonnak Boris Johnson, hogyha a kilépés tervezetten és határidőben megy? Milyen birodalomnak, hatalomnak kell majd elképzelnünk itt az Unió határán Nagy-Britanniát?
Hát azt hiszem, hogy az a kép, amit Boris Johnson lefest, és a valóság azért különbözni fog. Amit látunk, a brit birodalmi öntudat, azért ne felejtsük el, hogy az utolsó érdemben elveszített háború az amerikai függetlenségi háború volt. Tehát Nagy-Britannia, ha úgy veszük a második világháborún is, végig a győztes oldalon volt, a brit szigeteket nem foglalták el a német erők. Első világháborúban ugyanígy történt, Falkland minden egyéb hidegháborús proxy konfliktusban győztesek voltak. Azt hiszem, hogy Budapesten ülve szinte lehetetlen azt elképzelni, hogy az utóbbi 200 évben Magyarország minden csatát megnyert volna.
De azt is lehet elképzelni, hogy a világ urai vagyunk a nagy armadával.
Igen. Tehát ezt egy picit próbáljuk csak úgy megközelítőleg elképzelni ezt a mindsetet, és abban az Európai Unió utóbbi 40-50 éve egy apró kis epizódnak tűnne. Tehát a briteknek az a gondolkodása, hogy már pedig a birodalom élni fog, ez láthatólag bizonyos korcsoportokban, bizonyos társadalmi csoportokban megvan, akik a mai napig akár a belépést is hibának tartották a 70-es években, hogy nem kellett volna De Gaulle halála után a briteknek bevonulni az Európai Unióba.
De Gaulle sokáig blokkolta.
Így van, tehát De Gaulle halála után vált ez csak lehetővé. Ez a korosztály el fog előbb-utóbb tűnni. A fiataloknál láttuk a Brexit szavazáson, hogy más a végeredmény. Visszatérve viszont arra, hogy tehát nem biztos, hogy itt el kell azt képzelni, hogy egy óriási birodalom központjává tud hirtelen válni. Ennek eddig se volt különösebb akadálya. Az, hogy India önállóan működik már a britekhez képest, ezt látjuk. Tehát Ausztrália vagy Kanada, ahol sokáig ugye a királynő volt az államfő, ez már egyre szimbolikusabb, nyilván kormányzó még Ausztráliában van, de azért gyakorlatilag ezek az országok a saját geopolitikai koordinátorrendszerükben mozognak az Egyesült Államokkal. Tehát itt nem arról van szó, hogy London hirtelen vissza tudja venni Ottawát, Sydneyt, Canberrát. Ez a vonat elment, és ezt nem biztos, hogy teljesen a helyén érzékelik a brit döntéshozók egy bizonyos köreiben. Amire reális esélyük van, félmondatban, az az, és erről nem annyira nyíltan beszélnek, nagyon csúnyán azt mondhatnánk, hogy valamilyen adóparadicsomi megoldást ki lehet találni, ami London, és különösen a City számára, és a nagy gazdasági szereplők számára kedvező környezetet teremthet az Unió mellett.
Tehát olyan adórezsimet állapítanak meg, amivel odavonzzák a pénzügyi tranzakciókat, ilyesmire kell gondolni?
Így van.
Tehát offshore-ozni fognak? Magyarán ezt így szoktuk hívni.
Igen, ez nyilván egy picit leegyszerűsítő modellje lehet ennek, de az, hogy milyen módon tudják életben tartani az egyébként már 2016 óta mindig véráldozatokat hozó Cityt, erre nyilván a brit kormány nagy hajlandóságot fog mutatni. A lobbyerejük is megvan hozzá ezeknek a szereplőknek, hogy a briteket rávegyék. amíg azt látjuk, hogy az élelmiszerellátás közel kétharmada a brit szigeteken kívülről érkezik a britekhez, addig nehéz elképzelni, hogy vajon milyen szintű gazdasági biztonságot tudnak teremteni, és ezt hogyan gondolják újra huszalozni úgy, hogyha akárcsak az áruforgalom egy kisebb részén megjelenik a vámtarifa, ezt hogyan fogják a brit választók venni.
De arról már érkeznek hírek, hogy mindenből, főleg élelmiszerből, akár még zöldségből, gyümölcsből, húsból betáraznak a brit kereskedők, mert ha jön az új rezsim, arra föl kell készülniük. Ez eltarthat egy-két évig is, amíg a raktárakból élnek, és utána mi lesz? Van-e valami terve erre?
Nem hiszem, hogy egy-két évet azért ezekből a termékekből hirtelen ki tudnak húzni, már csak a kapacitások szűkössége miatt sem. Tehát lehet tározni egy bizonyos szintig, de azért nem épültek új giga meg a föld alatti húsfagyasztó üzemek. Mindig mondjuk el, hogy a mostani megállapodás, amiről az egész történet szól az elmúlt hetekben, ez a 2020 decemberig tartó átmeneti időszakot szabályozza. Tehát nem a végleges megállapodásról cseverészünk, hanem arról, hogy az átmeneti időszakban, amíg az EU jog kötelező érvény marad egyébként Nagy-Britanniában, csak az intézményekben nem lesznek képviselve, tehát nem lesz biztosuk, addig mi történik? Most ez, ugye ez 16-ban volt kitűzve a 2020, most már 19 van, tehát elég sok idő elment, ezt meg lehet esetleg hosszabbítani, az átmeneti időszakot, de ez egy meghatározott rövid idő, néhány évről beszélgetünk legföljebb. Mi lesz ezután? Az a teljes homályba veszik jelenleg.
Ki dönti el? Az Unió dönti el? A britek, vagy akikkel ők majd kereskedni fognak? Két oldalú megállapodás,
pont ez az, hogy jön? Több mint egy tucat megállapodást kell megkötni ezután az Európai Uniónak és a briteknek, a különböző szektorokra vonatkozó, az úgynevezett future relationship, tehát a elkövetkező, már határozatlan idejű kapcsolatot és szerződéseket meghatározó kereteket kell eldönteni. Hogy hogyan fogunk kereskedni az átmeneti időszak után, akkor mi lesz Dublinban, Belfastban és a különböző kikötőkben, és erről most sajnos egyrészt kevés szó esik, másrészt ne felejtsük el, hogy a mostani Brexit megállapodásnak az ára, az átmeneti időszak megállapodásának a politikai ára, hogy kitolták a vitás kérdéseket a következő szerződéses tárgyalásokra. Tehát bizonyos dolgokat az átmeneti időszakban nem rendeztek végül, hanem azt mondták, hogy akkor ezt majd a következő tárgyalási fordulóban már csak a jövőre vonatkozó megállapodásba fogjuk beletenni.
Európai Uniós vezetők, Tusk elnök is azt hangsúlyozták, hogy örülnek annak, hogy végre van megállapodás, de vérzik a szívük, és az Unió kapuja mindig nyitva fog állni a britek előtt. Ez egy udvarias gesztus, vagy ezt komolyan kell venni? Hogyha a britek 2-3-5 év múlva úgy döntenek, hogy mégis visszajönnek, akkor visszaveszi őket az Unió?
Erre szerintem most senki nem mer ígéretet tenni. A kifutó uniós vezetőknek, Tusknak, Jean-Claude Junckernek ezek a mondatok politikai értelemben már nem drágák. Tehát azt hiszem, hogy nem ők fogják ezt eldönteni. Hogy a következő bizottság és vezetői struktúra valóban megengednie azt, hogy visszajöjjenek, ezt most politikailag nehéz elképzelni. Tehát azt hiszem, hogy ehhez kell tényleg. Előbb-utóbb lesz egy parlamenti választás Nagy-Britanniában, ez elkerülhetetlennek látszik, amúgy is eljön az ideje. Hogyha ott megváltozik a közhangulat, ha rosszul sikerül a menedzselése a Brexitnek, el lehet képzelni azokat a kontextusokat, amiben egy ilyen politikai igény egyszer csak megszületik, de ez most nem látszik reálisnak, hogy 3 év alatt beüssön.
A bizottság mikor lesz kész, mármint az Európai Bizottság és a biztosok névsora? Van még benne változás?
Így van, ugye hát legalább 3 lyukat látunk ebben a történetben, ugye a román, a magyar és a francia jelöltek elutasítása után nem sikerült nagyon tovább lépni. Pénteken reggelre volt egy reggeli összehívva, ahol Ursula von der Leyen, a francia államfő Macron és parlamenti, illetve más intézményi vezetőknek kellett volna egyeztetni arról, hogy hogyan tovább. Csak hogy a parlamenti képviselőcsoportok vezetői nem mentek el. És pontosan azért nem mentek el, mert hogy nem akartak Macronnal arról beszélni, hogy egyébként az ő jelöltjét miért, hogyan dobták vissza, hanem a parlament úgy veszi, hogy neki van egy intézményi szerepe, és ezt bekívánja tölteni, és most nem az a kérdés, hogy megmagyarázza az előző döntését, hanem hogy a továbbiakat előkészítse. Tehát van egy, amint az érezhető is ezekből a döntésekből, egy fokozódó feszültség a leendő von der Leyen bizottság és a parlament között, tehát mint intézményi feszültség is nő ez, és a francia államfő politikai csoportja és a többi politikai csoport között. Tehát egy nagyon érdekes új törésvonal látszik. Ugye a liberális csoport, ami egyesült a Macron-féle csoporttal, egy erős, a harmadik legnagyobb csoportot adja az Európai Parlamentben, ez sok mindenre önmagában nem elég. De arra igen, hogy minden egyes politikai csoport elveszített egy biztos jelöltet. Ebből kell kikecmeregni.
Kinek szól a francia biztos jelölt visszautasítása? Azt nehéz elképzelni, hogy amikor egy jelöltet jelölnek, ne sakkoznák ki tűpontossággal, hogy mik lehetnek azok a pontok, amik visszautasításra okot adnak, és nyilván nem olyat jelölnek, ami könnyen visszautasítható. Kinek szól a visszautasítása? Mégis egy nagy hatalomról van szó.
Így van. Tehát sok szempontból ugye a sorrend itt fontos. Tehát azért először a magyar és a román jelöltet, tehát egy néppárt és egy szocialista jelöltet utasítottak vissza. Ráadásul ezt a bizottsági szinten, magyarul ugye ez a meghallgatás úgy néz ki, hogy a parlament egy kisebb bizottsága megvizsgálja előtte a jelöltet, és utána mehet meghallgatásra, ahol szakmai felkészültségét tekintik át. És ugye a magyar jelölt is már a legelső szakaszban nem kapta meg a kedvező véleményt. Ez politikailag egyébként egy nagyon érzékeny döntés. Úgy is mondhatjuk, hogy a parlament részéről ez egy nagyon erős diplomáciai üzenet, vagy egy nagyon udvariatlan húzás. Ugyan Goulart eljutott addig, hogy meghallgassák a francia jelölt, de azt se felejtsük el, hogy ellene saját hazájában egyébként európai pénzek kezelése, hűtlen kezelése miatt folyik eljárás és vizsgálat.
Hogy jutott eszükbe egyáltalán jelölni?
Igen, több ilyen jelölt van, tehát mondjuk a lengyel is éppen ilyen, vagy mondhatnánk azt hiszem még ilyen jelöltet, akivel szemben konkrétan zajlik vizsgálat. Tehát nem ez az egyetlen példa, most sem. Nincs olyan sok ember Macron körül, aki egyébként úgy tűnik, hogy Macron bizalmasa is, és a jelenlegi von der Leyen körökkel is kapcsolatban áll. Egyszerre voltak védelmi miniszterek, tehát ezzel azt hiszem mindent elmondtunk. A két hölgy ebben a minőségében találkozott közöttük régóta kapcsolat létezik, és ezért nem csak Macron felé jelzés az ő elutasítása, hanem Ursula von der Leyen felé is. És még egy lábjegyzetet ide szóljunk be. A legkisebb többséggel megszavazott bizottsági elnökről van szó. Tehát Ursula von der Leyen átment ugyan az Európai Parlament első körén, de ez történet még a legkisebb többség volt. Tehát nem csoda, hogy amikor ott éppen átment a léc fölött 2 centivel, hát most vannak jelöltek, akik ezt a politikai kompromisszumot nem tudták meghozni. Tehát sokkal kisebb érzékenységekre reagál a parlament, és mivel egy nagyon-nagyon töredezett parlamentről beszélgettünk, sokkal nagyobb kompromisszumok kellenek, amiben úgy látszik, ezek már nem fértek bele.
Hírek következnek utána. Folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.